Kedves testvéreim, a 137. Zsoltárból olvasok néhány verset, az első 6 verset. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha Sionra gondoltunk, az ott levő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, ének szót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak öröm éneket, énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az inyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Kedves testvéreim, ez a Zsoltár visszavezet minket a Krisztus előtti 6. századba. Ide megyek vissza én is, és innen jövet, indítom el azt a gondolatmenetet, amelyben majd reménységem szerint a Bibliának legfontosabb gondolatai szólalnak meg. Tehát a Krisztus előtt 6. században vagyunk, a zsidó nép kicsi maradéka Babilonban van, a babiloni fogságban. Ezékiel próféta szerint a Kébár folyó partján fogságban. Ezt a Krisztus előtti 6. századot az jellemzi, hogy világméretekben valami egészen különös szellemi robbanás, áradás, sugárzás történt. Nem csak a zsidó népre vonatkozik az, amit most mondok, különös ez a mondat. Igazában a mai zsidóság ott született, a Kébár folyó mellett, a babiloni fogságban. Majd erre visszatérek, ezt részletezem. Igazában a zsidó nép is, a mai zsidó nép, az a zsidó nép, amelyik kibírt onnan kezdve 2500 évet, az ott született a Kébár folyó mellett a babiloni fogságban. De mondom, az a század nevezetes arról, hogy a világ minden táján különös szellemi ébredések támadtak. Ebben az időben tanított Kínában Kungfuce, vagy Konfucius, ahogy akarjuk mondjuk, kezdte tanítani azt, hogy a felszínes jelenségek mögött örök rend van. Ebben az időben kezdte Perzsiában tanítani Zaratusztra azt, hogy örök küzdelem van a jó és a gonosz között. Ugyanebben az időben kezdett tanítani Indiában Buddha arról, hogy a lét csupa szenvedés, gyötrelem. És ugyanebben az időben Görögországban Thales, a matematikus filozófus, Herakleitos, a filozófus tanított, Herakleitos mondotta ki először azt, hogy logos fogja össze a világ mindenséget, világ értelem van a világ jelenségek mögött. Tehát a világ legkülönböző pontjain különös szellemi erupciók, külön szellemi sugárzások jelentek meg, és ezek között a zsidó nép is ott a babiloni fogságban kezdte igazán megismerni az Istent. Ott a babiloni fogságnak a nyomorúságában. Most valamit hadd mondjak el az előzményekről, hogy került oda ez a kis zsidó deportált sereg a Kébár folyó partjára. Tehát Krisztus előtt 600-on innen, 500-on túl vagyunk. 587-ben volt a nagy ostrom, 586-ban deportálták a zsidókat. Mai gondolkodása szinte hihetetlen, vagy 1500 kilométert kellett gyalog megtenni. Ez már a második deportált sereg volt, először 10 évvel azelőtt, 597-ben. Az egyik királyt, aki önként megadta magát, fogjul vitték az előkelőkkel. De hát az előzmény, a messzi előzmény az, hogy mintegy 1500 évvel azelőtt Ábrahám elindult tulajdonképpen arról a vidékről, ahol most voltak a deportáltak a Kébár folyó mentén, 1-200 kilométernyire van onnan Úr városa. Ábrahám elindult, és tulajdonképpen ugyanazon az úton, amelyen emezek jöttek, ő ment, csak ellenkező irányba, Palesztina felé. Ezelőtt 1000 évvel körülbelül Jákob áttelepült a családjával Egyiptomba. Azután Mózes kiszabadítja őket, vezeti a honfoglalásban. Azelőtt vagy 500 évvel, 600 évvel Dávid királysága, dicsőséges királysága fölemeli a népet, aztán ketté oszlik, ketté szakad Salamon után a nép. Az északi országot az asszírok elsöprik a történelem színpadáról, úgyhogy soha többé az a 10 törzs, amelyik akkor az asszírokkal együtt fogságba kerül, a soha többé egyben nem zárkózott, vissza nem tért, maradt a kis déli királyság Jeruzsálem fővárossal, de úgy képzeljük, hogy körülbelül 30 km széltérben, 30 km hosszában ez volt az egész zsidó ország, ami maradt Krisztus előtt 721 után, mert akkor vitték el az asszírok az északi ország népét, tehát egy egészen kicsi város állam szinte, Jeruzsálem és a környéke, ott voltak a zsidó királyok még valameddig, amíg meg nem jelent Nebukadnezár a seregeivel, és ekkor valami fanatikus hit megragadta a zsidókat, és azt mondták, hogy lehetetlen, hogy minket legyőzzenek, hiszen itt van Jeruzsálem, itt van a templom, itt van az oltár, itt van a frigyláda, itt vannak a Istennek a szent edényei, az lehetetlen, hogy ezt legyőzze akármiféle pogánysereg. Hiába szólt Jeremiás, ott volt az Isten egy szál igaz profétája, és mondta, hogy menjetek ki, adjátok föl a várost, mert nem tudjátok tartani, Isten ítélete van rajtatok, nem lehet megállítani az Isten ítéletét. Nem hallgattak Jeremiásra, 18 hónapi iszonyatos ostrom után végül bevették a várost. A király megpróbált egy alagúton, barlang úton át elmenekülni, észrevették, utána futottak, Jerikó közelében elfogták a királyt, a szeme láttára lemészárolták a családját, aztán kiszúrták a szemét, vasra verték, és úgy vitték őt is, a királyt is, a deportáltakkal együtt Babilonba. Ez volt 587-ben. És kezdődtek az évtizedek, voltak ott is hamis proféták, akik azt mondták, ez csak rövid ideig tart, 2 év múlva már megint visszamegyünk dicsőségben, győzelemben, mert velünk van az Isten. Jeremiás még ott is utánuk szólt, levelet írt nekik, hogy nyugodjatok, meg fogadjátok el az Isten ítéletét. Na, a lényeg az, hogy teltek, múltak az évtizedek, és ott volt ez a kis deportált sereg, és 2 lehetőség volt előttük, az egyik a beolvadás, az asszimilálódás, a másik a gettó létnek a tartása. Nyilván feszültségek voltak egymás között is, árulónak tekintették azt, aki lassan beházasodott, beigazodott a babiloni kultúrába, és maradt egy kis gettó, amelyik mindenáron tartani akarta a régieket. De eközben egy félelmetes nyomás alatt voltak, a babilon isteneknek a nyomása alatt. Egy félelmetes vákuumban az ő istenük csődöt mondott. Jahve csődöt mondott, minden elveszett. Elveszett az ígéret földje, elveszett a szentváros, elveszett a templom, elveszett a törvény, a papok, az áldozat, a frigyláda, minden az abszolút null pontra redukálódott a zsidó nép élete. és ezen az abszolút nulla ponton ezen kezdődött valami új. És így bontakozott ki az a zsidóság, így született az a zsidóság, amelyik ma is van igazában. Amikor ezen elgondolkoztam, megszólalt bennem ennek a történelmi valóságnak, mert ez egyszerű történelmi valóság, amit idáig mondottam, ennek az üzenete, az üzenet jellege, valami nagyon fontos üzenetet értettem meg ebből, hogy amikor a null pontra jutunk el, akkor kezdődhetik valami igazi, valami érvényes. Szép volt a Salamon temploma, gazdag volt a Dávid birodalma, és az áldozatok vére folyt, az áldozathüstje égre szállt, dicsőség, papi szolgálatok, ebből nem lett semmi. Ebből el kellett jutni a nulla pontra, és amikor a nulla pontra jutott a nép, akkor kezdett Isten valamit. Most testvéreim, ha a Bibliát meg akarjuk érteni, akkor ide kell tulajdonképpen visszamenni, mert a Szentírás is gyakorlatilag itt született. Itt kezdték összegyűjteni az emlékeket, itt jelent meg valaki, és ez nagyon fontos, amit most mondok, Biblia tudósok ebben egyet értenek, hogy ebben az elcsüggett népben, a nulla pontra redukálódott töredék zsidóságban, ahol egymással is küzdöttek a jobb oldal és a bal oldal, a tradicionalisták, a beolvadók, ebben egyszer csak megjelent valaki, egy ismeretlen valaki, nyilván valami öreg zsidó, megjelent, és így írja le az egyik leírás, nagyon megragadott, hogy ott is fogságba voltak, és gyakorlatilag ugyanazt csinálták, amit azelőtt 600 évvel Egyiptomban, téglagyárakban dolgoztak. És esténként, amikor agyaktól mocskosan a téglagyárban halálosan elfáradva hazajöttek, akkor valaki elkezdett nekik beszélni, mesélni. Elkezdett beszélni nekik régi történetekről, amiket talán ismertek, aztán elfelejtettek. Elkezdte mondani nekik a régi történetet egy kicsit másként, mint ahogy odahaza tanulták. Másként azért, mert, amint mondottam, a babiloni isteneknek a szorítása alatt voltak, a babiloni isteneknek a hatalma alatt voltak, és amikor ez az öreg zsidó elkezdte a régi történeteket, az atyák történetét mesélni, akkor vonatkozásba hozta azokat a régi történeteket a mostani istenekkel. Aztán újra kezdte, aztán másként mondotta el. A Biblia tudósok szerint ez a jelenség, mert ez valahogy így történt, ez a magyarázata annak, hogy egymás mellett párhuzamosan kerültek be a Bibliába ősi történetek. Ezt végül is tudomásul kell venni, hogy nem egy teremtés történet van a Bibliában, hanem több, kettő, három, van, aki négyet is fölfedez. A Bibliában különböző teremtés történetek, és ezek mind kapcsolatban vannak Babilonnak a teremtés történeteivel. Hozzá kellene szoknunk ehhez a történelmileg egyszerű igazsághoz, hogy nem a Bibliában találták ki a teremtés történetet, megvoltak már évszázaddal vagy évezreddel azelőtt ezek a teremtés történetek. Valami öreg zsidó ott Babilonban, a babiloni vizek mellett, amikor sírtak, ha visszagondoltak Jeruzsálemre, ott elkezdte nekik mesélni a dolgokat másként. De ezeket a Babilonban nagyon ismerős dolgokat is. De persze beszélt a saját elődeikről, beszélt Ábrahámról nyilván, aki ismét mondom, onnan indult el 1-200 kilométerrel délre, onnan, ahol ők voltak, van az a bizonyos úrvárosa, onnan indult, és elmondta ez az öreg zsidó, hogy hát akkor is Isteneknek a fénye ragyogott a városokban, templomok voltak, kultusz, istentisztelet volt, és a nép vakon követte a papok tanítását, és akkor egyszer csak egy valaki egy hangot hallott, az a hang azt mondotta, hogy hagyd itt ezeket a templomokat, és gyere utánam, én szólítalak téged, és megyek előtted, és vezetlek valami új világba. És Ábrahámnak dönteni kellett, hogy hát ki az Isten, akit olyan fényes templomokban dicsérnek, vagy ez a hang, amit nem lehet megfogni, nem lehet ellenőrizni, nem lehet kikényszeríteni. És Ábrahám döntött, és kiderült, hogy ez az Isten, ez a láthatatlan Isten, ez a hang Isten, ez erős volt és vezette őt. És ezt az egész Ábrahám történetet így képzeljük el, hogy ott a Kébár partján ülnek a csüggett, keserű, fáradt zsidók a napi robot után, a napi munka után, és hallanak egy történetet arról, hogy valaki egyszer egy hangot hallott, és az a hang erőssé tette az összes istenekkel szemben, akiket olyan fényes kultussal imádtak ott abban a világban. És ez az ismeretlen elbeszélő elmondotta azt, hogy emezek az istenek, akiknek magas templomokat építettek, ezek az istenek félelmetes istenek, az az Isten, aki megszólította Ábrahámot, az valami hogy emberközeli Isten volt, mint egy barát, úgy szólította Ábrahámot, úgy tárgyalt, beszélgetett vele, úgy vitte tovább. Tehát az egész ügyet így képzeljük el, testvéreim, hogy így született a zsidóság. Ez a mostani zsidóság, és a zsidó hit, az a hit, amelyikről ezt lehet mondani, hogy ott Babilonban a népből gyülekezet lett. Addig nép volt, királlyal, országgal, felségterülettel, jogokkal, ez megszűnt. Nem állott vissza onnét kezdve, csak most 1947 táján valamikor a zsidó államot újra felállították, de igazából Babilonból haza már nem egy nép, hanem egy gyülekezet zarándokolt. Az az igazság, hogy a nagy része beolvadt Babilonba, és egy töredék, egy kis rész hallgatott erre az öreg zsidóra, ez egy jelképes alap, lehet, hogy sok volt, több is volt, de valahogy így történt a Biblia tudósok szerint, hogy valaki, egy öreg zsidó, többen kezdték mesélni a régi-régi történeteket, és amikor ezeket mesélték, nem az volt a lényeg, hogy mi a történeti igazság, hanem az volt, hogy bátorítsák ezeket a zsidókat, hogy atyám fiai, nekünk olyan Istenünk van, aki fölötte van ezeknek az isteneknek. És ha bele tudnánk magunkat élni abba, hogy eleven mítoszok voltak, az, hogy bika, az, hogy nap, vagy hold, csillagok, vagy az, hogy a sárkány, a leviatán, ezek akkor élő valóságok voltak, és hogy csak egyszerű példát mondjak, amikor úgy beszélte el az öreg zsidó a régi történetet, mondjuk a teremtés történetnek az egyik változatát, úgy mesélte el, hogy hát az Isten volt, előtte nem volt semmi. És ez az Isten, ez teremtette szavának hatalmával a világot, megteremtette a napot, és mint egy lámpást fölakasztotta az égre, aztán megteremtette a holdat, hogy éjjel is legyen lámpásuk az embereknek. Ez nekünk olyan gyermetek dolognak tűnik. Testvéreim, az az igazság, akkor ez életveszélyes szentségtörés volt, hogy a nap egyszerű lámpás. Hát a nap Marduk és Tiamat és a többi istenek. Hát ez Isten káromlás, hogy a nap egy lámpás és semmi több. És hogy a bika egy állat a többi között, és nem Isten a bika. És együtt a nap és a hold és a bika nem a terem, a tenyészetnek, a bőséges áldásoknak az Istene, hanem egyszerűen egy állat a többi állat között. Nem tudjuk ma ezt elképzelni, hogy milyen felségsért és Isten káromlás volt. Ezért nyugodtan perbe lehetett fogni valakit, hogy Isten káromló, a birodalomnak, a ellensége, reakciós valaki, aki a birodalomnak a szentségét gyalázza, amikor azt mondja, hogy a nap nem Isten, egy lámpás. És a kígyó és a leviatán és a többiek fölötte van az Isten ennek. Mondom, ott kezdett Babilonban igazából kialakulni ezeknek az elbeszéléseknek a nyomán és az Istenek szorítása alatt, ott kezdett kialakulni az igazi Isten ismeret. Például az, hogy a mi Istenünk Jahve nem nemzeti Isten, törzs Isten, vagy lokális Isten, akinek a ható sugara adva van földrajzilag és etnikailag egy népcsoportnak Istene egy helyen. Mert eddig az volt az Isten. És ott a babiloni fogságban kellett lassan-lassan megtanulni, hogy nem, ez a mi Istenünk nem helyhez kötött Isten, nem néphez kötött Isten, ez a népek fölött áll, ez a történelem fölött, a teremtés fölött áll, ez a teremtő Isten. Így vallástörténetileg rendkívül érdekes azt, testvéreim, hogy igazából először a mélység istenei születtek meg, hogy úgy mondjam, a vizekben, a mélységekben levő istenek, a halál istenek, a veszedelmes istenek, és aztán lassan-lassan kiemelkedtek a felüllévő istenek, vagy megszülettek a felüllevő istenek, akik harcba szálltak a gyilkos istenekkel, a halál istenekkel. Megkezdődött a nagy istenharc a káosz erők és a rendező erők között. A tenger jelképezte a halál erőket, a mélységben pusztító erőket, és a szárazföld és a hegyek, a hegycsúcsok, a diadalmas Istent ostromolja a tenger, a szárazföldet, de nem tud fölhatolni oda, ahol Baál lakozik, vagy ahol Marduk lakozik. Tehát egy ilyen nagy Isten harc volt, és az emberek szorongva keresték azokat a kultuszi formákat, ahogyan meg lehet békíteni ezeket az isteneket. Ezt kellene átélnünk szinte érzelmileg is, és akkor értenénk azt, hogy az az öreg zsidó, aki ott elkezdte mondani a teremtés történetet most már másként, a babiloni teremtés történet alapján, vagy az özönvíz történetet, a nagyon is jól ismert ősi történet, már régen a zsidók előtt ismeretes történet alapján az özönvízről másként kezdett beszélni. Így született meg a zsidó hit, így születtek meg a Szentírásnak a darabja, és mondom, értelmes ember fölfogja, hogy ebből az előadás módból, ebből a történelmi helyzetből szükségszerűen következett az, hogy más-más nekifutással, más-más összefüggésben, másként újra elmondották az özönvíz történetet, más összefüggésben, és ezek belekerültek a Bibliába, egymásba dolgozták mondjuk az özönvíz különböző koncepcióit, egymás mellé kerültek a teremtés koncepciók. Ne ezt keressük, hogy mennyi ebben a természettudományos igazság. Itt a lényeg az, hogy bontakozott egy Isten ismeret. Lassan-lassan bontakozott egy újfajta Isten ismeret, és ez az Isten ismeret csak úgy tudott bontakozni, hogy az összes addigi semmivé lett. A saját Isten ismeretük is. Mert az az Isten, akiben ők bíztak, hogy Nebukadnezártól megmenti őket, az nem mentette meg. Az az Isten, aki oda volt a helyhez kötve, az nem tudott velük vándorolni Babilonba. Babilonban Marduk volt az Isten, és ők tehetetlenül kiszolgáltatva ott voltak a rabszolgatartók, vagy a vendégmunkások, vagy a deportáltak előjáróinak a korbácsütései alatt. A null pontról kezdett kibontakozni az, hogy kicsoda hát az Isten. Nos, testvéreim, ezzel induljunk el erre a sorozatra, hogy így kezdett az Isten igaz ismerete kibontakozni. És most olvasok valamit a korintusi levélből, egy különös verset, a 1. Korintusi levél 8. fejezetéből. Azt mondja Pál, ami a bálványokat illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan van sok Isten és sok Úr, nekünk egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Hát vannak istenek, vagy nincsenek? Azt mondja Pál egyszer, hogy nincsenek, azt mondja, hogy vannak. Hát ez az igazság, testvérem, hogy nincsenek és vannak. Nincsenek és vannak, akik a vörös szintről, vagy a vörös zászlótól páni rémületbe jutnak, azok a félelmük által teszik istenni azt a vörös zászlót. És ha jönne egy okos zsidó ember, az miért féltek? Akkor egyszerre egy vörös textília lesz. És testvéreim, vannak istenek körülöttünk? Vannak bizony. Nem úgy, hogy önmagukban istenek, hanem úgy, hogy a félelem teszi őket istenné. Vagy a sóvárgó kívánság. A mammon Isten van, van ilyen, hogy mammon, nincs, de van. Van, aki hisz a mammon Istenben, az képes az idegrendszerét, az életét, a becsületét odaadni azért, hogy ennek a mammon Istennek a fényében sütkérezzék. És a többi istenek, vannak istenek? Vannak. A ma esti tanítás, testvéreim, az, hogy istenek szorításában élünk, és az istenek szorítása alól lehet kiszabadulni az egy igaz Istennek a szabadságára. Ez történt ott a babiloni vizeknél, és ez történhetik ma is. Milyen istenek vannak, magasságba levő istenek és mélységbe levő istenek, magasságba levő istenek, a főnökök, a világ fejedelmei, a világ nagyjai, a mélységbe levő istenek, a szegénységtől való félelem, a rákbetegségtől való félelem. Istenek szorításában vagyunk, és ezeknek a isteneknek a szorításában élve lehet eljutni az élő, az egy igaz Istenhez. Múlt vasárnap említettem, most röviden még visszatérek erre egy kedves barátommal. 20 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, barátkoztunk össze, találkoztam Kasselben, és elmondotta a feleségének a halálát, az elmúlt év decemberében halt meg, elmúlt év tavaszán még találkoztam vele, feleségemmel együtt, az ő felesége a négyesbe. Nagyon kedves beszélgetésünk volt, aztán decemberben meghalt az asszony. A rák Isten elvitte. A rák Isten. De vajon Isten volt ennek az embernek és ennek az asszonynak? Hát ahogy elmondotta, hát kiderült belőle, hogy valóban ennek az Istennek, ennek a démoni Istennek, a rákbetegségnek, a félelmének, a szenvedésének a szorítása alatt voltak, és el tudtak jutni imádság által, békesség által, valami különös módon, ahogy elmondott ez a férfi, a beszédének, személynek a ragyogása hitelesítette a történetet. Eljutottak oda, hogy a rák Isten erőtlenné lett. A rák Isten elveszítette Isten voltát, és valami kapu jelleget kapott, amin át kell menni ennek az asszonynak ahhoz, hogy hazaérkezzék. A rák Istent legyőzte a fölötte lévő egy igaz Isten. Nos, testvéreim, ez tehát a Bibliának a szerkezete, ez a Bibliának a mondani valója, amikor az abszolút nulla pontra elérkezünk, a semmihez, a végső semmihez, akkor kezdődhetik valami. Akkor észrevesszük azt, hogy istenek szorításában, rabságában vagyunk. Lehet, hogy ennek az Istennek a neve az, hogy én. Az én dicsőségem. És sok Isten van, mint ahogy mondja Pál. De nekünk egy Istenünk van. és egy Urunk van. És áldjon meg minket, Isten, hogy ki tudjunk szabadulni az idegen istenek szorításából. Valami módon mi is babiloni fogságban élünk. Segítsen, Isten, hogy megszólaljon annak az öreg zsidónak a hangja, gyakorlatilag az ige hirdetésnek a hangja, amelyik elmondja azt, hogy van Isten ezek fölött. Ilyen szemmel nézve, ilyen füllel, talán másként olvassuk majd a Bibliát, a Zsoltárokat. Nem gyermetek dolog ez példa, amit a 135. Zsoltárból olvasok. Tudom én, hogy milyen nagy az Úr, nagyobb a mi Urunk minden Istennél. Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. Ez a hármasság három Istennek az uralmi területe. Az égben, a földön és a mélységes tengerekben Istenek nyüzsögnek, hemzsegnek. Nagyobb a mi Urunk minden Istennél. A pogányok bálványai ezüstből és aranyból valók, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, lehelet sincs szájukban. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael háza, áldjad az Urat, Áron háza, áldjad az Urat, Lévi háza, áldjad az Urat, akik csak félitek az Urat, áldjátok az Urat, áldott az Úr a Sionon. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.